reggeli személy.
Kátra István színész a vendégünk, aki nem csak színész, hanem vagy a politikába is most kezd belekeveredni. Igaz?
Hát nem önszántamból egyébként.
Ostorral kergették?
Nem, azért ostorral nem kergettek. Tulajdonképpen körülbelül 16 éves korom óta közéleti vagy politikai kérdésekben megszólalok. Hát 14 éves koromig nem lehetett.
Mert hogy Erdélyben
születtem, Sepsiszentgyörgyön, és hát az édesanyám tanítónő volt, az édesapám agrármérnök, és hát eléggé figyeltek minket, úgyhogy...
Hogy az a Ceausescu korszak.
A Ceausescu korszak, a nagyon kemény és dühött Ceausescu korszak, ugye én akkor 13-14 éves voltam, pont a legdurvább időszakban, 88-89-ben, akkor már nyiladoztunk, már Pink Floydot hallgattunk, Deep Purple-t hallgattunk, István a királyt hallgattuk elég sokszor, hangosan, és akkor az édesanyám jött, hogy nem akarok a börtönbe kerülni, kapcsolt ki azonnal Bethalkabra. Úgyhogy óhatatlan az ember belekeveredik. Itt Magyarországon pedig a közéleti megszólalásaim az a keleti pályaudvaron a migráns sok bejövetele volt. Határozottan emlékszem arra a napra, amikor eldöntöttem, hogy többet nem hallgatok. És kiírtam a... És nem tudok most sem érzelemmentesen beszélni erről, kiírtam a Facebook oldalamra, hogy a profilképemre, hogy akkor erdélyként én is migráns vagyok.
Ugye, amivel most a hírekben többször hallunk örül, ez a Magyar Péter féle Tisza párt körüli szerveződés. Ugye van egy olyan nyilván felszínes képzet, és majd ez segít eloszlatni, vagy nem megerősíteni, ha éppen úgy van, hogy az erdélyi magyar politika az viszonylag homogén. Tehát úgy Fidesz párti ott szinte mindenki, ahogy van. Ugye hát ezt tudjuk, hogy nem igaz, hát itt a Klubrádióban is sok olyan ember, kitűnő ember megszólal, aki meglehetősen kritikus ezzel kapcsolatban. Tehát tényleg, hogy ez így nem igaz. De hát, hogy az igazán nagyszámú ember, az kritikátlanul támogatja a Fideszt, és ezzel nem lehet igazából politikailag mit kezdeni.
Nézze, a helyzet a következő, hogy onnan kezdeném, hogy ezekre a megszólalókra, ezekre az emberekre egyébként, akik tényleg Fidesz pártiak és Orbán hívők, nem lehet újjal mutogatni. Pszichológiailag is megterhelő és végzetes, hogy 15 éve tulajdonképpen, vagy 14 éve, vagy ha nem több, mert akkor még nem voltak hajlandó mást elolvasni, vagy mást megnézni. Az ATV Klubrádió az még akkor is, mikor frekvencián ment, ördögtől való volt, főleg a székhelyeknél. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy a 13, 14, 15 éven keresztül a súlyos propagandát hallgatják Erdélyben, főleg Székelyföldön. Semmilyen más hír nem jut el. Hogyha véletlenül vinnék egy HVG-t, tüzet gyújt vele. Ezt most komolyan mondom. Tulajdonképpen mondhatni azt, hogy valós képük Magyarországról nincs. Most még az sem áll fönt, hogy 6-7 évvel ezelőtt még voltak, akik egészségügyi állapotok miatt bejutottak ide kórházakba. De most már Brassóban, Bukarestben, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Csíkszeredában elég jók a sebészetek, elég jók a kórházak. Tehát már az sincs, hogy ide kényszerből ki kell jönnie, és megtapasztalja azt az egészségügyi rendszert, ami itt van.
Mert hogy a romániai jobb?
Nem azt nem tudom, hogy jobb-e, de már nem kell elutaznia. Uh-huh. Tehát már nincs akkora várólista tulajdonképpen, és hát azért a Marosvásárhelyi kórház azért egészségügy az mindig azért elfogadható.
Nagy orvos egyetem.
Meg a bukaresti is egyébként. Tehát ott is voltak anomáliák, rossz hírek, meg rossz ellátás. És természetesen volt, aki nem engedhette meg magát. De a kettős állampolgárság egyébként megadta azt a lehetőséget is, hogy ha valaki bejelentkezett kettős állampolgárként egy lakcímre, akkor itt orvosi ellátást kapott. De most már nagyon komoly műtétek, vagy olyan helyzetekbe jönnek, ami otthon nem megoldható, vagy javasolják is küldik.
Azt mondja, hogy otthon akkor
Bocsánat, mikor azt mondom, hogy otthon, akkor Erdély, mikor azt mondom, itthon Magyarország, Ervej Gizellának van a hazúról haza, tehát a vénszilágyban, nem tudom én sem, hogy hol vagyok otthon, hol vagyok itthon. Zárójel, de itthon érzem itt is magam, és otthon is otthon érzem magam, és jelen pillanatban is, annak ellenére, hogy ilyen a politikai helyzet és az a csarkodás, próbálom jól érezni magam.
És visszatérve erre, hogy azt mondja, hogy vinnék egy HVG-t, fölgyújtják, hogy tulajdonképpen a mai világban már mindenféle hírekhez hozzá lehet jutni. Ez a magyarországi magyarok egy jó részére is igaz, természetesen ez a, vagy igaz lehetne ez a kérdésem. Tehát azért jut el hozzám csak az, mert nem akarok más hírekhez jutni, mert valamiért ez elég. Neki mondjuk, aki nem Magyarországon él, annak könnyebb, mert nem annyira az ő bőrére megy. Bizonyos szempontból tök mindegy neki, ezt persze megértem, más szempontból nyilván nem tök mindegy, de hogy nem akar más híreket. Hát az internet, korábban is internet pedig azért már elég sok fele van a világban, hát bármilyen híreket el lehet olvasni. Lehetne olvasni, ha érdekel. Vagy fontos,
meglepődik ezen, és én vitatkozni is fogok ezzel. Tehát, hogy azért a vidéken élő egyszerű ember nem az internet előtt ül. Reggeltől estig dolgozik, aztán bekapcsolja a Duna TV-t. Majd ha kimegy a benzinkútra véletlenül, aki autót vezet, vagy kimegy egy közértbe, nem találja meg ezeket a sajtótermékeket. Most ezt azért tudjuk, tehát már az iskolából, hogyha nincsen ajánlás, vagy legalább nincs elérhető magasságban a polcon egy sajtótermék vagy egy könyv, akkor azt az alsó polcról nem fogom kivenni. Már elmúlt az az időszak, mint a 90-es évek előtt, mikor a Ceausescu rendszerben éra alatt magyarországi barátaink, ismerőseink, szüleink barátai ismerősei átlopták az Élet és Tudományt, átlopták a Pajtás magazint, hogy az én gyerekkoromat is emlegessem. Vagy a mezőgazdasági, ez a minden magyar újságot akkor át kellett lopni, és érdeklődéssel tekintettük, és alig vártuk, hogy valaki hozzon újságot. Mi helyette adtunk érdekes módon Kriterion kiadásban világirodalmi műveket, mert nálunk azok megjelent a Dostojevszkijtől elkezdve a Csehov még mindent meg lehetett találni ugye a 70-es, 80-as években, és volt olyan, hogy édesanyámnak ilyen részletfizetése jártak ezek a könyvek, de volt olyan, ami dupla példányba érkezett, és akkor azt magyarországi rokonai kapták meg nagy örömükre. Tehát, hogy visszatérve, nincs arra igényük, hogy ezeket az újságokat megvegyék, tájékozódjanak, mert annyira erős a propaganda, és annyira elhiszik azt, amit Orbán Viktor ugye propagál, és ebben nagy jelentősége van Tusványosnak is, hogy ők úgy vannak, hogy minni a gyerekkorunkban az angyallal, hogy akkor Orbán Viktor Tusnádon elmondja a nagy tutit, aztán hozza 100 újság. Most már kevesebb, ugye, mert nem is volt ennyi, de ugye kivégezték az új a szabad sajtót, de egyébként a sajátjukat is, és várják a következő Tusványost, hogy Orbán Viktor hogy foglalja össze, hogy mi a teendő Erdélyben. Most ez egy picit erősebb és keményebb lett, mert ugye nem csak nyaralni járnak a fideszes urak, hanem elmennek Sepsiszentgyörgyre, Csíkszeredába, Kolozsvárra kevésbé, de Székelyföldön állandóan ott hakniznak, turnéznak, beférkőznek a családokba, terjesztik a propagandát nagyon keményen, és nem beszélve arról, hogy az új szekta az MCC, ahol fiatalokat képeznek ki, fiatal propagandistákat, ami szerintem veszélyesebb, mint a Harcosok klubja.
Hát a Harcosok klubja nagyon veszélyesnek nem tűnik.
Olyan szempontból, hogy veszélyes az MCC képzés, hogy ideológiai agmossák át a fiatalság agyát, és nincs kivel vitatkozni már.
Viszont ha ennyire reménytelen a helyzet, akkor miért vágott bele egy Tisza szervezet szervezésébe Erdélyben, akkor ezek szerint ez veszett fejszenyere?
Nos, hát azért, mert az erdélyi társadalomban mindig voltak szabad és független gondolkodók, hogyha visszagondolunk az Ikós Károlyra, vagy akkor megkérdezhetnénk, hogy Kossuth Lajos mit keresett ugye Erdélybe, vagy Petőfi Sándor. Nem gondolom reménytelennek a helyzetet, és mindig olyan lábon lövéseket csinál a kormány, mint például a Tihanyi beszéd, hogy kezd megjelenni az a réteg is, ami nagyon fontos is, nagyon jó dolog, hogy a fiatalokat kezdte gondolkodásra késztetni. az, hogy tényleg jól van ez így? Napi szinten megkeresnek, és nem az én korosztályom. Az én korosztályom fele-felében vagy ledorongol, vagy azt mondja,
már hogy hajrá. Már vagy akik nem a YouTube-on néznek, miket a hallgatnak, egy olyan 50-esnek satszolom.
Én 75-ben születtem, 50 múltam, és ugye társaimmal, akivel megalapítottuk a Kossuth-Tisza-szigetet, az az elvünk, hogy nem, mi nem akarjuk előtolni magunkat, mi szépen a háttérben, és jöjjenek, igen, jöjjenek az erdélyi fiatalok, jöjjenek a fiatalok, és hát jövő ki a jövő. És mondják meg, hogy mit szeretnének. És én egyébként visszatérve, nakanyarodva nagyon a kérdés elejére, hogy ezért tartottam fontosnak, hogy elindítsuk az Erdély Kossuth-Tisza-szigetet. Hogy legyen valaki, aki fölvállalja ezt, hogy igen, változásra van szükség. És én tulajdonképpen nem érzem magam sem politikusnak, még visszatérve az első kérdésre, nem is lehetek az színésznek és közösségszervezőnek, és szép szóval mondva modernen, kulturális menedzsernek érzem magam, és a legnagyobb vágyam, hogy Magyarországon is Erdélyben visszaálljon az a demokratikus és szabad rend, amiben alkotni tudok, és folytatni tudom azt a munkát, amiért én tulajdonképpen elvégeztem a színművészeti egyetemet és különböző képzéseket a kulturális menedzsment terén. Jelen pillanatban én nem azért vagyok mozgalmár, és inkább ezt a szót használnám, mert úri jókedvem így diktálja, hanem egyszerűen azt jelenti, amikor az embernek tele lesz homokkal a szája, akkor azt valahogy ki kell köpni, és nem lenyelni. És a Fidesz teletömte nagyon homokkal a szánkat, nagyon sokunknak Erdélyben is, és van remény. Ezzel is vitatkozok. Van remény, jelen pillanatban szervezünk egy tábort. Azt kell tudni azért, hogy Erdélyben nem biztos, hogy lesz 1000 Kossuth-Tisza-sziget, hiszen történelmi hagyományaink szerint az önrendelkezés, a szabadságunk az mindig egy fontos dolog. Viszont azok a civil mozgalmak, civil egyesülések, egyesületek már megkeresnek, és párbeszédre hívnak, és mi is párbeszédre hívjuk őket. És elmondják nekem, hogy nem az a lényeg, hogy mi is Tisza-sziget legyünk, nem az a lényeg, hogy beolvadjunk, mi megmaradunk a magunk státuszában, ilyen például a pluralizmus Erdélybe érdemes figyelni őket, és nem olvadunk be, de beszéljünk arról, és végre beszéljünk arról, hogy valóban képvisel minket az RMDS, valóban jó nekünk az, hogy nem csak a Fidesz, hanem azért valljuk be, hogy 30 éve, vagy jó emlékeim szerint, amióta én így foglalkozom egy picit kultúrával és színházzal és közélettel, emlékeim szerint és visszaolvasva is, soha nem az volt, hogy a magyar kormány megkérdezte volna a civileket, vagy megkérdezte volna azokat az egyesületeket, vagy mozgalmakat, hogy barátaim, mit akartok? Nem, állandóan egy felülről kitaláció van, hogy nektek ez kell szeretni. És ez eljutott odáig, hogy milliárdokért építünk stadiont, családi vállalkozás gyalán és családbarát vállalkozás gyalán, Parajdon, de valóban így volt, vagy ugye most ott tragédia van, de a székely vállalkozásoknak pizza kemencére 4 millió, ami komoly vállalkozások nem jutottak támogatáshoz. És ezek nem falbeszédek, úgy, hogy a sajtót nem fogják elolvasni, ugyanúgy nem fognak felmenni a BGA honlapjára is megnézni, hogy mennyire eszetlenül költenek el, ha összességébe adjuk milliárdokat.
Hát mert ezt szokták klientúraépítésnek hívni. De lehet, hogy sokba kerül, de más pénzéből adjuk.
Igen, a klientelizmus ugye az egy nagyon kemény része az erdélyi politikának, meg a Fidesz politikájának. Tehát én döbbenten nézem, amit most ennek az adásnak a témája, hogy milyen összefonódások vannak az erdélyi politikusok és a fideszes politikusok között. Tehát, hogy ki kinek a kicsodája, ebből csinálnak egy, nem fogok belemenni ebbe, ezt majd az oknyomozó újságírók írják meg, egyébként az ők dolguk. Én néha, mikor egyébként az oknyomozó újságírás alapján, vagy amik megjelennek az átlátszó.hu, vagy az átlátszó Erdélyben, vagy a Transtelexen, én azokat kivonatolom, és egy picit olvashatóbbá teszem, és rövidebbé az erdélyi erdélyi társaság, vagy az erdélyi közeg azzal vádol, hogy én személyeskedek, kitalálom. Nem, hát ezt nem kell kitalálni, hogy Diószegi László, aki tulajdonképpen egy pékmester, focira milliárdokat kapott. Te is mindig azt szoktam mondani, hogy Sepsi Szentgyőr Mészáros Lőrinc. Neki bátran mondom a nevét. Antal Árpád országa, háromszék, az pont olyan elnyomó rendszer a magyarság vidékén, mint az Orbán rendszere Magyarországon. De semmit nem szégyel.
Hát nyilván egy ilyen diktatórikus rendszerben kellenek a helyi kis királyok, akik féken tartják hogy meg az embereket, hogy megmondják nekik, hogy mit kell csinálni.
Igen, ráadásul Sepsi Szentgyőr, hogy van egy számukra hálás helyzet, ami a demokratikus rendszer szempontjából nagyon hálátlan. Jelen pillanatban addig ment a hadakozás és a nagy melveregetés, hogy egyetlen román képviselő nincsen a Sepsi Szentgyőri önkormányzatban. És büszkék vagyunk rá.
És mennyi román él ott azon a...
Most a számokban nem tudom. Hát szerintem nem akarok, tényleg nem akarok számot mondani, mert még ha... Hát persze, hogy érnek. Hát én is, nekem is a rokonságomban van vegyes házasság, vegyes családok, román-magyar házasságok. Azért nem akarok tényleg számot mondani, majd nézzük meg, mert ha egy tizedet tévedek a Facebook oldalam.
Akkor az, hogy tegnapi adat volt, mindegy.
Igen, ne kell nézni, persze, hogy vannak. Tehát, persze, hogy vannak.
Szóval mégis én visszamennék ide a remény meg reménytelenség, hogy innen nézve, most meg nagyon leegyszerűsítve a dolgot, vagy leszűkítve a dolgot, a magyar politika szempontjából fontos, hogy hát hogyan szavaznak ott az emberek, hiszen ugyan lehet, hogy Gukkerral se lát el Magyarországig, de mégiscsak a szavazatával befolyást tud gyakorolni az itteni valamennyit persze az itteni politikai eseményekre, és ennyiben nem az ő dolga, hogy ott kire szavaznak, vagy hogyan szavaznak az emberek, vagy hogyan vásárolják meg, hanem ez nem is szó szerint 2 kiló krumpliért a szavazatát a népeknek.
Azért már nem tudják, hát hiszen milliárdokat költenek.
Hát van, akinek milliárdot kell adni, van, akinek 2 kiló krumplit a falu végén, nem? Hát
igen, az Magyarországon még megy a krumplis csel, de szerintem Romániában már
jobb az árfolyam.
Hát, itt az előbb az adásban hangzott
jó, de, milliárdok. De ugyanakkor persze, hát nyilván lehet azt mondani, hogy szavazatot vesznek, de azt is lehet mondani, hogy Magyarország miért ne segítse az amúgy többségben, nehéz kulturális értelemben, nehéz helyzetben lévő magyarokat, pénzzel, intézményekkel.
De tenni. Bocsánat, hogy közbevágok, és türelmetlen vagyok ebben. Miért lennénk nehéz helyzetben Erdélyben?
Hát mint kisebbség. Mint...
De miért lennénk nehéz helyzetben, amikor jelen pillanatban Romániában egy olyan államelnököt tudott úgy a magyarság, mint a románság megszavazni, akit Nikus Ordánnak hívnak. Ahol még mindig lehet az anyanyelvünket használni. Tehát ebbe beleragadtunk így a 90-es években, hogy mi a kis elnyomott kisebbség, mi nem beszélhetünk magyarul, mi nekünk nincs autonómiánk. Ezek jó zászlóra tűzhető, meg kijelenthető mondatok, és lehet ezzel házolni és kampányolni. A nagy többséget a politikán kívül az, hogy van-e autonómia, vagy nincs autonómia a melveregetőkön kívül nem érdekel senkit. Erdély, Románia, az Európai Unió része, január 1-től nincsenek határok. Tehát revizionizmusról, Erdélyt vissza, Magyarországgal egyesüljünk című fejezetnek semmi értelme a populista hülyeségeken kívül. Ezek marhaságok már. Mi, és lehet, hogy most engem megköveznek, az erdélyi magyarság jelen pillanatban nem szenved. Természetesen a kisebbségi jogokon lenne mit változtatni, és mindig lehet fejleszteni, és fejlődni, és kérni, és követelni. De addig, amíg Románia első számú törvénye úgy szól, hogy Románia egységes nemzetállam, tehát az üzenem minden is az RMDSZ-es politikus uraknak, hogy ezt változtassák meg, és azután kezdjünk beszélni autonómiáról. Mert amíg Románia egyes számú törvénye így szól, azt mindenki tudja, hogy mit jelent. Tehát, hogyha egységes nemzetállam, akkor azt jelenti, hogy nincs autonómia. És Romániában nincs olyan, mint itt, amit a semmilyen úrék csinálnak, hogy éjjel 12-kor beadnak egy törvényt, és reggel 9-re érvénybe lép. Tehát ott azért még működik. Működik a demokrácia.
Kátai István színész a vendégünk. Nem csak arra gondolok, hogy intézményes elnyomás, hanem nyilván egy nyelvi, egy kulturális kisebbségnek nehezebb az intézményeit, esetleg fenntartani az iskoláit, vagy egy ilyen zárványkultúra lehet, hogy nehezebben működik, mint hogyha tud kapcsolódni ehhez a nagyobb, valamivel nagyobb, vagy ilyen szempontból mindenképpen nagyobb világhoz. Ilyesmire is gondolok, nem csak arra, hogy a törvény azt mondja, hogy...
A Fidesz legnagyobb bűne és a magyar kormány legnagyobb bűne, hogy úgy elkényeztette az erdélyi magyarságot, az iskolákat, egyházakat, hogy elfelejtettek pályázatokat írni Romániában. Romániában is vannak Európai Uniós pályázatok. Természetesen, mikor a magyar kormánynál egy felkéréses pályázat, vagy egy alapítványban betömött milliárd, amire sajtpapírra kell kitölteni pro-ekonomika alapítványt, nézzen utána mindenki, most nem menjünk vele, akkor nem tudom, miről beszélünk. Tehát, és kiderül, hogy lehet, most ugye a Parajdi esetet alapul véve, ez egy új jelenség, és nagyon tiszteletre méltó, a tragédia bekövetkeztekor megjelent az államelnök, és támogatásáról biztosította Székelyföldet. Orbán Viktor most is azt gondolta, hogy az első 10 milliójával ő lesz megint a megmentő, egy kicsit megint lábon lőtte magát. Tehát visszatérve, lehetne pályázni, és kellene is pályázni, és kötelességünk is lenne pályázni. Úgy, ahogy más országban, természetesen Romániában is biztos vannak kiskapuk korrupció, de nem oly mértékben, mint Magyarországon. Hogyha megnézzük az európai fővárosoknak titulált városokat, amik támogatásokat kapnak, itt említem Szebent, Nagyváradot, nézzük meg, hogy néznek ki ezek a városok. Gyönyörűek.
Tehát nagyon szép látok.
Hát, de Szebben már 15 éve, vagy 20. Tehát látszik, hogy nem arról szólt a történet, hogy 90% zsebbe, 10% majd valamit csinálunk, teszünk néhány térkövet és néhány lámpát, és ott majd világít, vagy nem világít, és akkor ez jó van nektek. Ezt még Háromszéken sem merték megcsinálni. A magyar pénzekből természetesen meg, mert az arról nem kell a román kormány fele, vagy a román állam fele elszámolni.
A magyar pénzeket könnyebb ellopni?
Hát szerintem el se lopják, mert át sem megy. Tehát én egy barátomnak egyszer mondtam, hogy de most mennyi? Tehát hallottunk ilyeneket, hogy a pályázatnak 20-30%-át vissza kell adni. Nem. 5%-a marad itt, és a többi megy vissza.
Jó, városi legenda, sok minden van, de hát ezt most nem tudjuk.
Akkor hadd mondjak egy példát a nem városi legendára. Egy színházigazgató barátom megcsinált egy számítást, kapott a magyar államtól egy évben 1 millió forintot, és visszaadott 13-at. Hivatalosan.
Ez egy ügyes gazdasági trükk, de ezt hogy lehet megcsinálni?
Tehát akkor mondom, 1 millió úgy ment be a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházba, hogy pályázat által. De ebből az 1 millióból, ugye az volt a kitét, hogy mikor pályázunk...
De 1 millió forint nem egy tétel, még egy Marosvásárhelyi Színház.
De a 12, amit visszaadunk, az már igen. Tehát az 12 millió úgy jön ki az 1 millióhoz képest, hogy ebből ugye magyarországi alkotókat hívnak meg. Akik itt nem kapnak munkát egyébként, dicséretre méltó, mert ugye a Sepsiszentgyörgyi Színházban is...
Jó, de olyan alkotók is vannak köztük, akik nem csak hogy kitűnő alkotók, amennyire tudom, hanem azért nem kapnak Magyarországon munkát, mert nem annyira a Fidesz irányvonalában.
Igen, pontosan ezt akartam mondani, ugye, hogy dicséretre méltó, mert ezek a színházigazgatók észrevették, vagy észreveszik, hogy ők a politikai beállítottságaik miatt, vagy egyáltalán azért, mert nem a lojalitást hirdetik, ezért nem kapnak munkát, és meghívják ezeket az alkotókat. Itt egy stáb föláll, ugye jelmeztervező, díszlettervező, rendező, az 1 millió már szerintem nem is volt, nem is lesz, és amellett ki kell állítani a produkciót. Tehát lehet döngetni a mellünket, hogy kapott az X színház 1 millió forintot, és visszaadtunk 12-t. Közben megmentettük a Fidesznek a kiebrudalt, igazán tehetséges művészet.
Jó, de ezt nem visszaadtunk, hanem vásároltunk egy jó produkciót, létrehoztunk egy jó produkciót, felteszem. És nincs sok közel ahhoz az 1 millióhoz, amit adtak, vagy nem adtak.
Igen, nézőpont kérdése szerintem van. Akkor azt kell mondani, hogy adtunk 1 milliót, és a román államnak került 12-be.
Hát meg
nem azt kell mondani,
hát
hogy...
a közönségnek, aki bement és befizetett.
Igen, de értem a másik nézőpontot, és értem, hogy egy picit össze kéne zavarodja a kettő, de nem fogok. És ez direkt azért mondtam ezt a példát, mert...
Na jó, bocsánat, de ez pont a cáfolat annak, hogy úgy adnak pénzeket már Magyarországról Erdélybe, hogy ez a politikai hasznot szolgáljon. Hát olyan szerzőket szerződtetnek, ott olyan alkotókat szerződtetnek, akik nyitottabban gondolkoznak a világról, nem szolgalelkül, mint nem micsoda, hát ez nem a Fidesz politikai célja, hiszen ezért is hallgattatja el ezeket az alkotókat Magyarországon.
Értem, de mikor kikerül Erdélybe, vagy elmegy Sepsiszentgyörgyre, akkor azt mondja, hogy tök jó, 800 kilométerre ott mondjon, amit akar. Ha fogékony ott a közönség, akkor fogékony.
Okay.
Bocsánat azért.
Az is közönség.
Pontosan, és nagyon jó közönség van, és nagyon jó színházak vannak.
Hát igen.
De ezt nem mindegyik színház csinálja, tehát ez a Kolozsvári Magyar Operára abszolút nem jellemző. Okay. Tehát ott azért más milliók fordulnak meg, és az ellenőrizhetetlen is egy idő után. Sőt, ott az igazgató kijelentette, hogy aki sokat pattog, az nem kap semmit. Tehát azért...
Na jó, de ez beleillik abba a felszínes gondolatmenetembe, amit feltételezek, hogy működik. Ez a része, hogy pattogsz, kussolj. De a másik az azt mutatja, hogy a szabadságnak vannak kis körei, amelyek még úgy működnek, ahogy kell, annak ellenére, hogy esetleg azt lehet mondani annak a színháznak, és hogy jó, akkor azt az 1 milliót se kapod meg, hogyha továbbra is ilyen fickókat hívsz.
Hát nézd, én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban a legszabadabb színház a két kezemben megszámolható, sőt most van az egyen, és az egy olyan, az a Sepsiszentgyörgyi Tamás Járon Színház. Tehát a Bocsárdi László olyan alapokat fektetett le annak idején, amiben már nem lehet beleszólni. Tehát, hogy szokták mondani, közhelyesen olyan dolgokat tett le az asztalra, hogy még a maga Antal Árpád sem, mert kokárda mellén a Tamási Áron Színház. De azért nézzünk szét Nagyváradon, nézzünk szét a Kolozsvári Operába, nézzünk szét egyébként Kolozsvári Tompáltal vezetett színházba, hogy például már a lojalitásban odáig megy, hogy a Drábik urat hívja a színházba előadni. Tehát azért...
De most nem akarok senkit megmondani, ez a Drábik egy közhülye.
De ezt mégis a Tompa Gábor, híres európai hírű rendező hívta meg a színházába, hogy engedi be. Tehát azért vannak elcsúszások.
Biztos, hogy nem ismerem ilyen mélységekig.
Ebből nagy cirkusz volt egyébként. Aztán visszakozott és lemond. Úgy emlékszem, hogy nem is lett ez a...
Jó, ebbe valahogy egy kevésbé érzem a nyomulást. Hát nyilván még egy nagyszerű rendező is tévedhet idénként, vagy rosszul ide meg, vagy azért hívta el, hogy kiröhögjék. Szóval ezer oka lehet, amit én nem most nem látok. Ugye én azt próbálom kérdezni, hogy az a lehet, hogy felszínes gondolat, hogy lábon megveszik az erdélyi magyar kultúrát Magyarországról, hogy Fidesz propagandát csináljon, ez mennyiben igaz, vagy mennyiben nem igaz. És ezek szerint akkor azt mondta, hogy nem igaz, hiszen, vagy csak részben igaz, hiszen egy csomó olyan produkció például a színházakban létrejöhet, amelyek már Magyarországon nem feltétlenül jöhetnének létre.
Ez viszont igaz, hogy tulajdonképpen az alkotás szabadabb ilyen szempontból. De még egyszer mondom, ez jellemző a Sepsiszentgyőri Tamási Áron Színházra. Én a többibe azért nem látom.
Marosvásárhelyen is.
Nem, Marosvásárhelyen a Gáspárik lemondása után ezt nem nagyon látom, ezt a szabadságot, hiszen az összes színész a propaganda médiában tűnik fel, és az összes színész, nem az összes, bocsánat, hanem nagyon sok színész, maga a kinevezett igazgató is a magyar kormány által, hogy nagyra hype-olt filmekben. Most nem is mondom a címeket, mert nem érdekes.
Jó, hát a magyar színészek egy jelentős része, és mert nincs más film, csak
igen,
ez nem igaz.
Na, ezt nem értem, de van szerintem, és ugye vannak nagyon komoly alkotók és nagyon komoly kollégák, akik ezekre nemet mondanak. Tehát itt sem akarok neveket mondani, de tiszteljük meg már őket azzal, hogy azért beszéljünk arról ebben a konstellációban, hogy nem, hogy nincs más. Van más, ezek a kollégák ezt választják, én nem akarok ítélkezni, mert semmi jogom hozzá, mindenkinek van családja, gyereke, szokták mondani, mindenki döntse el. Én, nekem nagyon nagy élménye van ugye a Ceausescu rendszerből, és nagyon nagy élmény az, mikor kiálltak a TV székházánál a dolgozók, a riporterek, és egyéb szerkesztők, és ugye ott majdnem sírva mondták el, hogy bocsánat mindenkitől. Ki tudták mondani azt, hogy bocsánat? Aki nem tudta kimondani, hogy bocsánat, az elhúzott, elmenekült. Remélem, hogy bekövetkezik ez is, hogy itt kollégák ki fogják mondani, hogy elnézést, tévedtünk.
Igen, ez előfordulhat, hogy, hogy megint leszek. Én nekem egy újságíró kollégám, mal beszélgettem, akit egyébként még 89. decemberében ismertem meg elég érdekes körülmények között, ilyen forradalmi körülmények között, és hogy ő mit csinál, hát ő fölhagyott a magyar sajtóval, hanem ő most már a román sajtóba ír, románul ír, mert a sokkal szabadabb, mint a magyar, és neki nincs kedve vacakolni hülyékkel és hazudozni. Tud magának találni olyan fórumot, ahol szabadon beszélhet, hát a románul, akkor románul. Tehát, hogy van egy másfajta menekülési út is ezek szerint.
Természetesen. Nagyon hosszú ideje, nagyon szeretek Bukarestbe járni, nagyon szeretek Szebenbe járni, nagyon szeretem megkeresni a régi kollégáimat, vagyis egyetemi társaimat. Bukaresttel nagyon jó volt a viszonyunk. Jelen pillanatban is nagyon jó viszonyt ápolunk. És már nincs ez, amire visszatérve a kérdésre, nincs ez a, nyilván vannak szélsőségesek, de ez a nagy magyar-román ellentét, ez már nincs. És Székelyföldről szítva ez nagyon, nagyon rossz. Tehát az, hogy most is a román érettségén bukdácsolnak, meg rettegnek a magyar diákok, jó, természetesen van egy hibája az oktatási rendszernek, hogy ezt nem úgy tanítják, ahogy elvárható lenne, hanem teljesen anyanyelvi szinten tanulják a román nyelvet, de akkor felszívjuk magunkat, és azt mondjuk, megtanuljuk, mert abban az országban, ahol élek, soha nem fog ez eljönni az, hogy egy bukaresti klinikán, ha orvos vagyok, ne kelljen tudnom románul, hogy a szaknyelvet ne kelljen beszélnem. És ezt nagyon sokan nem akarják.
Vagy bukaresti klinikán, ott inkább kell tudnia, de lehet, hogy vannak olyan területek, ahol ez kevésbé fontos.
Romániában már nincs ilyen, tehát Romániának hívják ezt az országot, mindenhol élnek románok, akkor mit csinálunk, angolul kezdünk beszélni? A román bácsi Sepsiszentgyörgyön se tud angolul. Nem. Tehát abban az országban, amelyben élünk, én az egyetértek, hogy azt a nyelvet kell beszélni, és a románok ebben meghaladtak minket. 3-4 nyelvűek már. Angolul, franciául, olaszul.
Aki románul tud, azt tudom, hogy az a latin nyelveket gyorsabban megtanulja, mert van bizonyos nyelvtani, meg nyelvi közelebbség. Lehet, hogy
azt szokták mondani, azért van, aki az ellenkezőjét is állítja. Ajaj, hogy...
hát meg van, aki soha nem tanul meg semmilyen.
Igen.
Nyilván. Szóval visszatérve, hogy mikor elkezdi szervezni mondjuk most a Tiszának a valami leágazását, amikor nem mondják azt, hogy István, hagyd ezt a francba, kell ez neked, hát mi lesz ebből?
Nem ezt mondják, tehát durvábbakat mondanak. Tehát a tegnap tettem épp följelentést, tehát életellenes fenyegetéseket kapok. De ez egy részétől. Például a tegnap hajnal 5-kor mondta, hogy 15 perc múlva a házam előtt van. Nem ijedtem meg annyira, mert tudtam, hogy Marosvásárhelyről nem tud 15 percig elérni a házamig. Aztán mindenféle szépet írt, aztán föl is jelentettem. Van, aki leül és értelmesen próbálja elmagyarázni, hogy az Orbán kormány milyen jót tett Erdélynek, és én álljak le ezzel, és szégyeljem magam. És vagyunk már elég sokan, akik leülnek velem, és nézzük meg, hogy mit lehet tenni. Nézzük meg, hogy mi az a közös jövő, amit lehet tervezni. Ezért most csinálunk is, úgy néz ki, és össze is fog jönni Nagy Adorjánba egy tábort, aminek az lesz, és az a neve már, hogy tábor a párbeszédért.
Ez egy ilyen ellentusványos?
Isten őriz, nem. Tehát a tusványos az jelen pillanatban egy politikai propagandát hirdető tábor. Ott nem hiszem, hogy a Tisza-szigetből bárkit is meghívnak, vagy nem hiszem, hogyha én bejelentkezném, engem beengednének, és sőt, tehát tudom, hogy... A szabad sajtót sem nagyon engedik be, mindig visszaírják, hogy elfogyott a hely, és már nem lehet dönni. Nem ellentusványos, itt pont az a lényege, hogy összeszedjük azokat a civil szervezeteket, azokat a pluralizmusba gondolkodó értelmiségieket, és erdélyi magyarokat, romániai magyarokat, akik hisznek abban, hogy lehet egy demokratikusabb és egy szebb jövőt építeni. És abban is hisznek, hogy ezt nem Orbán Viktorral lehet véghez vinni.
Káta István a vendégünk. Szerintem az is fontos, hogy ezt Magyarországon is elterjedjen ennek a híre, hogy ne legyen ez a nagyon egyöntetű, és hát egy csomó szempontból szerintem baromi előítéletes kép mondjuk az erdélyi magyarsággal kapcsolatban, hanem lehessen látni, hogy sokféle ember, többféle gondolat jelenik meg ott is, és az nem csak egy ilyen kuriózum, mikor valaki azt mondja, hogy na, Orbán Viktort azért.
Igen, teljesen egyetértek, és nagyon az elején járunk, és én nekem, ha van valamitől álmatlan éjszakám, ugye nem lehet, én nem vagy politikus, és néha nem tudom az érzelmeket megkerülni, és mindig attól félek, vagy az a félelmem, hogy ne legyek kontraproduktív. Hiszen mind a két országot elég jól ismerem, főleg kulturális téren, és néha azért látom, hogy még olyan barátaim, értelmiségiek is, akik tulajdonképpen egyetértenek velem, azokat az összefüggéseket, amit már én látok, ők még nem látnak. Tehát nekem türelemre kell intenem magam. És valóban rá kell hagynom az oknyomozó újságírásra azokat a kapcsolatokat, amiket én tudok. És itt kérdezte is mosolyogva, hogy nevek. Tehát nekem nem szabad. Tehát attól, hogy én ismerem ezt a rendszert, ismerem ezt a helyzetet, ismerem ezeket az embereket, ezt, és hiába kutatom, nekem nem ez a foglalkozásom. Én egy közösségszervező vagyok, egy színész vagyok, és nem hanuszeni értelemben nekem a közösségek működési mechanizmusán kell dolgoznom ahhoz, hogy a közösségek újra szabadon, boldogan alkossanak, ahogy ez egyébként a határon átívelően meg tudott történni egészen 2010-ig, talán még 2011-ig. De onnan, ami következett, az a totál éles borotválás. És hogyha én azt gondolom, hogy ebben az egész rendszerben, amit a Fidesz felépített, egy kis mogyoró veszőt be tudok dugni a küllők közé, akkor én már tettem valamit a hazámért.
És játszunk el azzal a gondolattal, hogy nem tudom én, 300 akárhány nap múlva lesz állítólag szavazás, ugye?
300.
Hány?
299. Én vágom a centit.
Oké. Akadnak ebben bizonytalansági tényezők, hogy tényleg annyi nap lesz, tényleg lesz-e válság, de most játszunk el a gondolattal, és ez a rezsim megbukik, hát végülis 15, vagy akkor már 16 év után, azért ez előfordulhat akárkivel. És akkor mi lesz Erdélyben, mi lesz az erdélyi magyar politikával?
Hát nyilván ez nem az én tisztem, hogy eldöntsem.
Nem is eldönteni, csak elképzelni.
Hát ha azt veszük, hogy Orbán Viktor tényi beszéde után már ez előidézett egy fordulatot, és nyilván ez a fordulathoz hozzátett Magyar Péter Nagyváradra érkezése is, akkor azt gondolom, hogy hát én lehúnyom a szememet, és elképzelem, hogy szabadság lesz. Elképzelem, hogy a közmédia lassan átalakul, és megint igazi híreket fog közvetíteni. Elképzelem, hogy az átjárás szabad lesz, és nem az lesz, hogyha egy nem Orbán hívő vendég elmegy a székelyudvarhelyi Flekkencsárdába, és kifejti a véleményét, akkor azt mondják, hogy többet itt nem szolgálunk ki.
Már most ezt mondják.
Nem most, ez már 4-5-6 éve, hogyha kiderül valakiről, okay, hogy...
nem megyek oda.
Sajnos ez előfordult. Én sokáig nem hittem, nagyon sok barátom megjárta. Akkor azt mondom, hogy elindul egy lassú felébredés. Nyilván, hogy az RMDSZ-nek át kell gondolnia, újra kell gondolnia a kapcsolatait. És mindig elmondom, ez az apparátusnak távoznia kell. Tehát azt gondolom, hogy Kelemen Hunort nem lehet már kinevezni tovább, vagy piedesztára emelni, hogy ő a magyarság képviselő. Nem, ő nem a magyarság képviselője, ő valamit képvisel, ami a megélhetési politikának a része, a klientelizmusnak, de jelen pillanatban még nem láttam azt az elhatárolódást sem tőle, sem az RMDSZ prominenseitől, hogy Orbán Viktor, na ebből nem kérünk. És nem is fogjuk szerintem látni, azt fogjuk megint látni, hogy tusványosan ott fognak egymás mellett állni, és teljes egyetértésben elindulnak neki a falnak, a kampánynak, hogy erdélyi magyarok, nektek ez az ember kell, ez a diktátor, ez az autokrata, én nem találok már szavakat, ne haragudjon, hogy ilyen indulatos vagyok, de képzelj el azt fordított helyzetben, csak ugye a priori, hogy 90, 88-ban idejött volna valaki, és azt mondta volna, hogy nektek Ceausescu a barátotok.
Volt ilyen Grósz Károly, csúnya vége is lett.
Igen, igen, de voltak Grósz Károly, de akkor jött egy indián költő, és felállt, és azt mondta, hogy, hogy Erdélyben nem így van a helyzet, hogy egy szép írói találkozón, vagy íróolvasó találkozón. Meg is írta Szőcs Géza egy versben indián szavak a rádióban. Tehát itt volt az akkori kulturális miniszter, aki Hajdú Győzőnek, vagy miniszter, ami miniszteri szerepe volt, vagy államtitkár, nem tudom, mi volt a pontos funkciója, de ő képviselte itt a Romániát, és egy szót nem szólt, és akkor felállt ez az indián költő, vagy irodalmár író, ezt sem tudom pontosan, de ez történelem, és azt mondta, hogy itt ne hazudozzon, mert Erdélyben, Romániában költőket, írókat börtönöznek be. És akkor erre írta meg a Szőcs Géza azt a verset, hogy indián szavak a rádióban.
El fogom olvasni ezt a verset.
Szép vers egyébként.
Nem ismerem.
Dobó várkapitány kopog.
Hogy ha nyilván változik a magyar politikai élet, akkor az RMDSZ-nek el kell döntenie, hogy egy ellenzékben levő szervezet mellé áll, hát ezt is lehet, ez sem tilos, miért lenne az, vagy hát azt gondolja, hogy neki, vagy az erdélyi magyarságnak, vagy a, nem tudom én minek, a világ igazságosságának többet használ, hogyha valamiféle normális viszonyt épít az új és akkor legitimnek gondolt magyar, vagy legitim magyar hatalommal.
Én, amit gondolok, de még egyszer mondom, hogy sem tanácsadó nem vagyok, sem politológus, sem politikus. Én úgy gondolom, el, hogy a magyar kormánynak első dolga az lenne, hogy rendezze a viszonyait a román kormánnyal.
Tehát ez azon is múlik, hogy éppen milyen román kormány van.
Igen, jelen pillanatban azt gondolom, hogy jól felalakul a dolog, meg van egy fantasztikus államelnöke Romániának, és hogy ezek a viszonyok rendeződtek, akkor tulajdonképpen onnan már a magyarsággal való kapcsolatfelvétel egy kormánynak szerintem pontosan a civileken keresztül kell, hogy történjen. És ezért szimpatikus nekem, amit jelen pillanatban a Magyar Péter vall, és tulajdonképpen szorgalmaz a Tisza-szigetekkel, hogy alulról jövő építkezés legyen, és mindenki meg tudjon szólalni. És mindenki el tudja mondani a véleményét. Nagyon sokan kérdik Erdélyben is számon egy beszélgetésen tőlem, hogy na jó, de hol van a Magyar Péter víziója, terve, egyáltalán a programja? Milyen program? Nem tudjuk, hogy mennyi marad a kasszába. Semmit nem tudunk. Mi azt gondolom, hogy a legnagyobb hazugság lenne, hogyha olyan álságos programokkal jönnénk ki, hogy most itt megmentjük Magyarországot. Nem tudjuk, mi van.
Igen, hát azt sejtjük, hogy nem jön. Ezért azért valami elképzelés nem baj, ha van.
Biztos,
nem árt, ha van, és nem árt, hogyha látunk valamit. Ma sokan azt gondolják, hogy a patás ördög is jobb, mint ez. Talán ezt éppen öntől olvastam, ezt valamiféle.
Ezt én mondtam, ezt én már valakitől átvettem.
Jó, de hát, de igen. És ha még nem is a patás ördög, még jobb a dolog. Köszönöm szépen, Káta István, hát most hogy mondani, erdélyi és magyarországi színész.
Ugye? Két laki
színész, neki, hogy beszélgetett velünk, és kicsit többet megtudtunk erről a világról. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet, csak mondom, hogy ha éppen a YouTube-on nézik meg ezt a mostani beszélgetésünket, és még nem iratkoztak volna fel a YouTube csatornánkra, akkor ezt ha tehetik, pótolják, pak, így a feliratkozás gombra kell egyet kattintani, és már is egyel többen vagyunk. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Král Kevin, Studer Dániel, Simon Erika és a szerkesztő, aki itt volt velem a stúdióba, Herskovics Eszter, Dési Jánost hallották. Viszont hallásra!